Ma az ellenség szeretete lenne a témánk, és hadd mondjam el, hogy ezzel az emberek nem szívesen állnak szóba. Úgy általában a szeretet, mint emberi fogalom, és talán olykor megnyilatkozó gyakorlat, még úgy, ahogy az ember érintkezés szintjén megtalálható, de hogy a szeretetről hányféle emberi fogalom és elképzelés létezik, ennek egy nyilvánvaló példája például a görög nyelv segítségével hozható felszínre, hogy az emberek hányféleképpen és különféle fogalmakkal hányféle szeretetet határolnak körül, és hányféle szeretet fogalommal próbálják ezt a másikhoz fűződő emberi érzelmi kapcsolatot tartalommal megtölteni, csak néhányat ezek sorából. Az egyik görög kifejezés, ami a klasszikus görögben és a görög Bibliában is megtalálható, ez a bizonyos erosz. Akkor használja a Biblia, hogyha mondjuk egy férfi megszeret egy nőt. Tehát egy olyan valakit, aki egy másik nemhez tartozik, és akiben fellelte mondjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek az ő lelkében visszhangot keltettek. Tehát azokat az embereket szeretjük, férfiak, azokat a nőket és a nők azokat a férfiakat, akikben valamilyen értéket fedeztek fel, valamilyen szépet, valami nemest, valami olyat, ami tízezer közül is kitetszik, hogy az énekek éneke kifejezését használjam, vagy ahogy ugyancsak onnan táplálkozó gondolat, almafa az erdő fái között, lilium a tövisek között, tehát egy olyan valaki, aki számomra mindenkinél többet jelent és többet ér, mert olyan tulajdonságokat fedeztem fel benne, amit eddig senki másban. Tehát azt mondhatjuk összegzésképpen, hogy ez a szeretet, ez a másiknak az értékétől függ. Azért szeretem a másikat, mert számomra érték van benne. Olyan érték, amit eddig senkiben másban nem találtam meg. Ugyanilyen jellegű tartalommal telítődik a másik görög fogalom, a filia. Ez az azonos neműek közötti szeretettel foglalkozik, a baráti, a testvéri szeretettel. Például Philadelphia, ez egy ismert szó, ugye, egy amerikai város is ezt a nevet viseli. Ez például egy szóösszetétel a filiából és az adelfoszból, tehát ez a testvéri szeretet, a filia szeretet, az adelfosz pedig a testvér, amikor hittestvérek, barátok között alakul ki, bontakozik ki és teljesedik ki egyfajta szeretet kapcsolat. Ez a szeretet is a másik értékétől függ. Azért szeretek valakit, azért választom barátomnak, azért vonzódok hozzá, azért próbálok minél több időt a társaságában tölteni, mert valami olyat fedeztem fel a lényében, ami számomra értéket képvisel. Tehát ez a szeretet megint csak a tárgyának leegyszerűsítve, tárgyának az értékétől függ. A harmadik, csak a felsorolás kedvéért mondom, a sztorgé, egy újabb görög fogalom, ugyancsak attól a valakinek vagy valaminek az értékétől függ, amire irányul. És van egy negyedik és kevésbé használatos kifejezés, ami az ellenség szeretetével is összekapcsolódik, ez pedig az agapé. A Biblia, amikor az Isten szeretetéről szól, akkor mindig ezt a kifejezést használja. Az a különlegessége az előzőekben említett szeretett kapcsolatokhoz viszonyítva, hogy nem függ a tárgyának az értékétől. Az Isten nem azért szereti az embert, mert az ember értékes. Azért, mert az emberben figyelemre méltó, nemes, tiszta vonások vannak. Nem azért, mert az ember szeretetre méltó. A Biblia azt az egyetlen magyarázatot adja erre a kérdés feltevésre, hogy az Isten azért szeret bennünket, mert ő a szeretet. Mert arra magyarázat nincs, hogy bennünket olykor kevésbé szeretetre méltó embereket az Isten miért szeret mégis önzetlenül, sőt olyan módon és mértékig, hogy a Biblia erről tanúságot tesz, hogy az ő saját fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, és vele együtt kész odaajándékozni mindent. Megint csak egy olyan gondolatkör kap itt hangot, ami arról szól, hogy az Isten azért szeret, mert nem tud másképpen viszonyulni. Mert önmagában hordozza a szeretet mikéntjét, és ez a különlegesség ennek a szeretetnek, hogy nem csak, hogy nem függ a tárgyának az értékétől, de értéket teremt abban, amire irányul. Tehát amikor az Isten szeretete egy emberi szívet megérint, és azt az ember befogadja, azzal az ember szóbál, azzal közösséget vállal, ez az elkötelező jellegű, az ember érdemeire nem tekintő, érdemekre oda nem figyelő szeretet értéket teremt abban, amire irányul. Csak egy példát hadd említsek, hogy ennek az elkötelező jellege milyen hatalmas és milyen erőteljes. Amikor József története biztos ismerős. Filmek is feldolgozták, József az a bizonyos bibliai személy, akit eladtak Egyiptomba, azután ott a Potifár házában milyen munkafelügyelő, de végül is rabszolga feladatkört lát el, aztán megkörnyékezi őt ugye Potifár felesége. Ismerős a történet most már így, hogy a részletekből néhányat felszínre hozunk. Ez a bizonyos asszony, aki otthon nem tudott mit kezdeni a szabad idejével, és a férje egy meglehetősen elfoglalt köztisztviselő, keveset tudott foglalkozni vele, így a szabad idejét kitöltendő próbált élményeket keresni, és így ezt a szép arcú rabszolga fiút is becserkészte, és megpróbálta levenni a lábáról. És József azt mondta, hogy hogyan vétkezhetnék, hogyan élhetnék vissza a szeretettel, hogyan vétkezhetnék az Isten ellen, az Isten elkötelező szeretetével, hogyan élhetnék vissza, de hogyan élhetnék vissza az én gazdám szeretetével, aki megbízott bennem, aki kiemelt engem a rabszolgák sorából és feladatokkal bízott meg, hogyan élhetnék vissza a szeretettel. Nos, az Isten szeretetében ez az átalakító hatalom munkálkodik. Pál azt mondja, ez a korábbi Saulus, aki később Pál apostol lett, hogy az Isten fia szeretett engem és önmagát adta érettem. Ezért én nem élhetek önmagamnak. Nem jártam a magam önző útját, engem az Isten szeretete és jósága elkötelezett a jóra, ezért élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, aki szeretett engem és önmagát adta érettem. És ebben az egyetlen Biblia szövegben a megváltás egész terve, az önző életviteltől való szabadítás isteni elgondolása megragadható, és gyakorlattá váltható. Egy ember csak akkor változik meg, ha a korábbi önző beállítottságához képest sokkal erőteljesebb ösztönző erő hat rá. És a szeretet ilyen hatalom, az Isten szeretet. Nem az erosz, nem a filia, nem a sztorgé, ami a másik értékétől függ, és azért szeretem a másikat, mert a másik szép, nemes, tiszta, hanem azért, mert az Isten a maga meg nem érdemelt jóságával és szeretetével kötelez el engem a jóra. Van egy érdekes ókori történet, Admétosz története, ez egy valószínűleg idealizált személy lehet, aki úgy élt a görög filozófia belső világában, mint egy olyan valaki, aki mindenki másnál értékesebb ember volt. A legnemesebb érzések, vágyak, törekvések hatották át ennek az embernek az életvitelét. Tényleg csak jót lehetett elmondani róla. Szeretnivaló, kedves ember volt, segítőkész, tehát igazán ember volt a szó legteljesebb értelmében. Ez az Admétosz egyszer csak megbetegedett, és a tudósok tudni vélték, hogy akkor maradhat életben, ha valaki feláldozza az életét érte. És hát a barátok, akik felpártolták ezt az ügyet, elkezdtek kutakodni, megkeresték a hozzá közelállókat, és megkérdezték, hogy hajlandó vagy-e az életedet áldozni Admétoszért. Annyira nemes ember, annyira tiszta erkölcsű, a társadalomnak, az emberiségnek szüksége van rá. Egy ilyen ember nem szabad, hogy meghaljon. Vannak jóval értéktelenebb emberek, mint ő. Mi lenne, ha valaki ezek közül az életét áldozná? Sokan belátták ezt az érvelést, elfogadták, és azt mondták, hogy tényleg Admétosznak élnie kellene, de nincs bennünk erkölcsi bátorság, hogy az életünket adjuk érte. Aztán megkeresték a szülőket, a szülők sem voltak igazán hajlandók erre. Mondták, hogy a szívük majd beleszakad abba a puszta tudatba, hogy Admétosznak meg kell halnia, mert olyan mély érzelmi szálakkal kötődnek hozzá, hogy ez szinte elhordozhatatlan, de nincs erejük arra, hogy akár az édesanyja, akár az édesapa az életét adja. Egyszer csak előáll Admétosz kedvese, és azt mondja, hogy ő hajlandó erre. És szinte egyetlen hatalmas kórusban szólalt meg a görög filozófusok kórusa, hogy igen, ez a szeretet. Ez az igazi szeretet. Amikor egy nemes, egy tiszta ügyért, vagy egy nemes, tiszta életű emberért valaki képes az életét feláldozni. Pál apostol erre botránkoztatóan előáll, és azt mondja, igaz emberért is alig hal meg valaki. A jóért talán csak megmerne halni valaki. Nem tudjuk, hogy ebből a görög fogalomvilágból táplálkozott-e, minden esetre botránkoztatóan más gondolatokat hozott felszínre. Mert így folytatja, ugye igazért talán megmerne halni valaki, az Isten pedig a maga irántunk tanított szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, amikor még lázadtunk, amikor még ellenséges viszonyban voltunk az Istennel, Isten a maga idejében meghalt az istentelenekért. És ez az ellenség szeretete. És a Szentírás arról beszél, hogy az Isten elkötelező szeretete, ami értéket teremt abban, amire irányul, nem eroszt, nem filiát, nem sztorgét hoz létre, ami tárgyának az értékétől függ, hanem amiket az Isten szeretete elkötelezett, azt az Isten jósága és szeretete megtérésre indítja. A megtérés, a gondolkodás mód, vagy az értékrend átalakítása, az nem a saját önző szempontjai alapján mérlegel, hanem azzal az elkötelező szeretettel szereti a másikat, mert Istentől tanult szeretni, ami értéket teremt abban, amire irányul. És ezért mondja a Szentírás nagyon sok helyen azt, hogy szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jézus leleplezte az emberi szeretetet, mert azt mondta, hogy ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, hát mi jutalmatok van? Milyen értéke van annak a szeretetnek, ami a tárgyának az értékétől függ? Hát már is elveszi a jutalmát. Ott van annak a valakinek a környezetében, akinek a környezetében jó lenni, mert az illető tele van szeretettel, jó akarattal, nemes vonásokkal. Milyen jó egy ember ilyen társaságában időzni? De olyan valakit szeretni, akiben nincs szeretetre méltóság, aki utálatos, aki rossz természetű, aki a jóért rosszal fizet. Ilyen szeretetre mi önmagunkból kiindulva képtelenek vagyunk. Egyetlen indíték lehet egy efféle szeretet gyakorlására, hogy az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ez egyben a megváltás titka. A Biblia arról beszél, hogy az élet értelme és valós tartalma ebben a világban a szeretet. Hogy ne ezt az érzelemtől áthatott és gyakran félreérthető kifejezést használjam, inkább hadd mondjam el azt, hogy az önzetlenség. Amikor én nem tekintek a másik érdemeire, hanem önzetlenül, magamra nem gondolva, magam érdemeivel vagy érdekeivel nem számolva, egyszerűen teszek a másik javára. Azt mondja a Biblia, hogy ez az élet értelme, ez az élet alapja, és ez maga az élet. Biztos hallották már tőlem Selye Jánosnak azt a sokszor idézett kijelentését, ami bizonyos filozófiai összefüggéseket természettudományos megalapozottsággal tár elő. Azt mondja Selye, hogy az életben, akár az ember szervezetében az élet alapja a sejtek önzetlensége. Addig és azért van élet egy emberi természetben és magában a természet világában, amíg az egyes sejtek, sőt az emberi szervezetben az egyes szervek önzetlenül magát, az egészet, az életet szolgálják. A sejtek altruizmusáról beszél, a sejtek önzetlenségéről, és azt mondja, hogy ez az élet alapja, sőt hozzáteszi egyfajta ellenpéldát alkalmazva, hogy ha az emberi szervezetben és a sejtek között felüti egyszer csak a fejét egy önző, öncélú sejtcsoportosulás, hozzátesz ez, amit ráknak nevezünk, akkor ebbe az öncélú, burjánzó, nem az életet szolgáló sejtcsoportosulásba nem csak a lázadó testét, hanem az egész szervezet belepusztul. Tehát filozófiai megközelítésben, sőt természettudományos vonatkozásban is kimondható az, hogy az Isten szeretete, amelyik önzetlenségre tanít, sőt, amelyik elkötelez egyfajta önzetlen viszonyulásra, ez maga az élet. Az ellenség szeretete nem pedig valamiféle kirívó magatartási forma a keresztények között, hanem egyszerűen arról szól a Szentírás, amikor ezt említi, hogy egy az Isten szeretetétől elkötelezett ember nem képes másképp viszonyulni. Mert hogy nem a maga érdemeire tekint, és nem nézi a másik rossz természetét, hanem őt az Isten kötelezte el ilyenféle viszonyulásra, és ezért a másik javát keresi még akkor is, hozzáteszi, semmit érte nem várván. Sőt, azt mondja Pál apostol, döbbenetes kifejezések a legtöbb ember, sőt keresztények közegében mondanám, a legtöbb ember nem tud, vagy nem akar ezzel szóbálni, azt mondja, közöttünk senki sem él önmagának. Mondja egy keresztény gyülekezethez fordulva. És senki se hal önmagának. Szóval az emberi élet, amelyik az Isten szeretetétől érintetté vált, nem öncélú szeretet többé. Nem tárgyának az értékétől függ. Nem azért szeret, mert a másik szeretetre méltó, hanem azért, mert az Isten fia szerette őt, és önmagát adta érte. És ez a szeretet, az Istennek ez az önfeláldozó szeretete képesíti az embert, ha valaki befogadja, és szóbál ezzel, képesíti az embert arra, hogy másként éljen. Sőt, a Filippi levélben azt mondja Pál, hogy ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. És azt mondod? Igen, benne van a Bibliában, hogy is. Csak a görög szórend olyan sajátosan építi fel a mondatot, hogy ez az is, ez gyakorlatilag hangsúlytalan. Tudom, hogy keresztény gondolkodó, sőt a Bibliából táplálkozó gondolatmeretek az isre teszik a hangsúlyt. Mert ugye én szeretem magamat, egy kicsit a másikat is. És akkor az isnek egészen más a tartalma, nem? Ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét is. Itt a hangsúlyok eltolhatók úgy, hogy na jó, akkor foglalkozom a másikkal is, de azért nem feledkezem meg a magam hasznáról. A Bibliában, ahol az önzetlenség, a másokért élés, a központi gondolat és a gyakorlati szemléletmód, ott ez az is hangsúlytalan. Igaz, hogy ott van a Bibliában, de így adnám vissza, tartalmilag helyesebben, ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét is. Szóval némi kihagyással, kivárással, mert nem ez a hangsúlyos. Ugye tudjuk, hogy a magyar nyelvben a mondat is úgy épül fel, hogy a hangsúlyos részek a mondat elején vannak, igaz? Alanyállítmány tárgya, fontos dolgok elő vannak, ez a mondat végén van. Hogy még oda tesszük, na jó? Hogy könnyebb legyen elfogadni. De nem ez a hangsúlyos. Tehát ne nézze ki a maga hasznát, hanem ki a másikét. Közöttünk senki nem él önmagának, és tudjuk, hogy a Biblia önmagát magyarázza, tehát amikor arról szól a Szentírás, hogy ne nézek ki a maga hasznát, hanem ki a másikét, itt van is. De amikor azt mondja, hogy senki sem él önmagának, ott nincs is. És miután a Biblia nem kerül ellentmondásba önmagával, úgy gondolom, hogy ennek a később idézett ígének a tartalmi oldala segít értelmezni a korábbit, az is megvan. Hát én inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy közöttünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. És egy különleges példát említ itt Pál apostol, a bálvány áldozati hús példáját. Hát tudom, hogy ezzel nem sokra megyünk. Mert abban az időben, ugye a Bibliának van egy a tiszta étkezésről és az egészséges életmódról szóló tanítása. Amiből kirekednek a tisztátalan állatok, és felvetődött az a kérdés egy gyülekezetben, hogy szabad-e a bálványoknak áldozott húsból enni. Ezeket mészárszékeken árusították, ezeket a húsféléket, és a mészárszéken általában vágómarhákat vágtak le. Voltak gazdag emberek, akik ugye egyfajta különös, hát a pogány istenségnek szándékozó áldozat jegyében akár 100 szarvasmarhát is feláldoztak egy pogány istenség oltárán. Egyszerre óriási mennyiségű hús került a mészárszékre, és ezt gyorsan ki kellett árusítani, lehetőleg olcsón, hogy a szegény ember hozzájusson, mert ha nem adják el olcsón, akkor megromlik, és akár drágán, akár olcsón nem kell a kutyának sem. Tehát a keresztény korban, az őskeresztények közegében, ahol nagy volt az ínség és a szegénység, mert többnyire szegény emberek csatlakoztak az egyházhoz, központi kérdéssé vált, hogy szabad-e a mészárszékről származó marhahúst, ami különben ehető, mert a tiszta állatok között van, szabad-e a marhahúsból fogyasztani? Egyesek azt mondták, az érzékeny lelkiismeretűek, hogy nem szabad, mert közvetett módon részt veszek a bálvány istentiszteleten, ha a bálványoknak áldozott húsból fogyasztok. És erre azt mondja Pál apostol, hogy én szabad vagyok az efféle dolgoktól, én tudom, hogy bálványok nincsenek, és a bálványistennek bemutatott áldozat értéktelen, de tekintettel vagyok a másik érzékeny lelkiismeretére. És inkább nem eszek a különben ehető húsból, és inkább nem jutok hozzá az olcsón hozzáférhető húshoz, de én nem botránkoztatom meg azt a valakit, akiért a Krisztus meghalt. Így fogalmaz, ne veszítsed el a te ételeddel azt, akiért a Krisztus meghalt. Mondjál le arról, ami különben jogosan járna neked, amivel élhetnél, miközben tekintettel vagy arra, aki melletted él. Aki esetleg megbotránkodik ezen, és elhagyja a hitet, és ki tudja, hogy milyen csapdákba és útvesztőkbe kerül, mint a hit hajótöröttje. Tehát jobb nem tenned még azt sem, amit különben megtehetnél, mert odafigyelsz arra, hogy a másik erre hogyan reagál. A másokért élésnek egy egészen különleges megközelítése ez, amikor, ha úgy tetszik, akkor visszaveszem a lehetőségeimet. És nem élek azzal, amivel különben élhetnék, mert tekintettel vagyok a másikra. És ezért mondja, és ebben a szövegkörnyezetben mondja Pál apostol, hogy közöttünk senki sem él önmagának. Én legyek tekintettel a másikra, mert nem az az érdekes, hogy nekem mi jár és mihez van jogom, hanem az Isten elkötelező szeretete engem a másikra való odafigyelésre kötelezett el. Nekem az a fontos, hogy a másiknak mivel vagyok a hasznára. Az ellenség szeretete tehát ebből az isteni jóságból, szeretetből táplálkozik. És ez egyfajta általános viszonyulás. Egy keresztény embernek általában nincsenek ellenségei, tehát ez a kérdéskör majd, hogy nem kívül eshet a gyakorlat területén. Vannak emberek, akik viszont egyes keresztényeket, vagy általában a keresztény megközelítést nem igazán veszik komolyan, és különféle megalázó és lenéző viszonyulással tekintenek azokra az emberekre, akik úgymond a hit útját járják. Az ember nagyon sokféleképpen reagálhatna egy ilyen megközelítésre, akár önvédelmi jelleggel is elhatárolódhatna ezektől az emberektől, nem teszi ki magát az ilyenek csúfolódásának, de azt mondja a Biblia, hogy te nem szeretet szerint cselekszel. Ha a te életvitelben és életformádban nem jelenik meg a másokért élések, akár az ellenség szeretetével karöltve, akkor te nem szeretet szerint cselekszel. Neked nem arra kell odafigyelned, hogy neked milyen hátrányos helyzetet származik abból, hogyha találkozol egy olyan valakivel, aki téged nem szívvel. Nyilván nem kell provokálni senkit. De ha szeretet szerint cselekszem, akkor magamról megfeledkezve próbálom a másik javát keresni, és következetesen és újra az önzetlen szeretet és jó akarat jegyében, gonoszszér gonosszal nem fizetve, durva megnyilatkozással, nem visszavágással reagálva, azért teszem ezt, mert az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. És ezért a másikat, aki ilyen csúnyán bánik velem, vagy rosszul viszonyul hozzám, az isteni mentő szeretet jegyében inkább sajnálom, hogy sem haragudjak rá. Mert amelyik pillanatban én csupán a bántásra figyelek, vagy a méltánytalan bánásmódra figyelek, önmagamra kezdek figyelni. És az értékrendem egy óriási átalakuláson megy keresztül. Említettem, hogy a megtérés az a Biblia szerint, amikor elfordulok magamtól, amikor nem az önző beállítottságom érvényesül, hanem a másik hasznát keresem. Nos, amikor én saját sérelmeimre tekintek, szükségszerűen önző beállítottságot vállalok fel, nem? Már megint mi történt velem? A tekintetem önmagamra irányul, és egy kicsit a másik ellen. Hogy bánt velem ez az ember? Milyen méltánytalanul? És már nem a megtérés, és nem a krisztusi elkötelező szeretet értékrendje hat rám, hanem egyfajta önző beállítottság, amikor elkezdem sajnálni magam. Pedig nem én vagyok a sajnálatra méltó, akit bántottak, hanem az, aki az isteni szeretet érintés ellenére is kitart a maga önző beállítottsága mellett. Aki nem lehet segíteni, akinek az életében az Isten szeretete sem tud változást munkálni, az a sajnálatra méltó. Az iránt kell gyengédséggel, jó akarattal viszonyulni. Itt van ennek a bizonyos Pál apostolnak a helyzete. Hogyan tért meg ez az apostol? Nem tudom, mennyire ismerjük a Bibliának ezeket a tanításait. Ez a Pál apostol egy fanatikus volt, mondhatni. Aki még nem Pál apostol mi voltában, hanem mint Saulus, aki a főpaptól engedélyt, írásos engedélyt kapott, hogy ezt a keresztény szektát üldözze, hogy fogságra vigyen embereket, hogy rabláncra fűzve összeszedje azokat, akik a keresztény hitet követik, és ilyen bosszútól lihegve, ezt a kifejezést használja a Biblia, bosszútól lihegve indult el többek között Damaszkuszba is. De ennek az embernek az életében korábban is, korábbi állomások is voltak. Szemlélte egyszer egy István nevű vértanú megkövezését. És ez az István vértanú, ez imádkozott azokért, akik őt megkövezték. Azzal az Jézusi imádsággal imádkozott, amit a kereszten Krisztus így fogalmazott meg, hogy Atyám, ne tulajdonítsd nékük bűnül, amit tesznek. Nem tudják, mit cselekesznek. A Jézus esetében ez a fajta imádság egy lator megtérését munkálta. Ugye a későbbi Pál apostol sem tudta kivonni magát ennek az embernek a magatartása alól. És később, amikor bosszútól lihegve elindult Damaszkusz felé, és a krisztusi szeretettel találkozott egyfajta különleges élmény formájában, akkor valószínűleg minden összeadódott, és előtérbe került az is, amit ő korábban ennél a vértanúnál látott. Mert ennek a vértanúnak, miközben a kövek záporoztak rá, olyan volt az orcája, mint egy angyalé. Az átszemelő szellemű tisztaság, jó akarat, szeretet. Nem kezdett átkozódni, nem kezdte szidni, gyalázni azokat, akik őt ilyen bánásmódon részesítik, imádkozott értük. Az ellenség szeretete nyilatkozott meg. Akár csak Krisztus esetében. Aki nem vágott vissza, aki nem szitta mellette felfeszített latrokat, akik ott köpködték és gyalázták őt is, hanem imádkozott értük. Az ellenség szeretete nyilatkozott meg. Ezzel tényleg ellenségesen viszonyultak. A Lator is, Saulus is, a későbbi Pál őrizte a ruhákat, amit azok tettek le, akik a köveket dobálták, hogy könnyebben szabadabban mozogva dobálhassák a köveket. Tehát bűnrészes volt a szónak abban az értelmében, hogy közösséget vállalt magával a tettel, de nem tudta kivonni magát a látvány hatalma alól, mert látta ennek az embernek az önfeláldozó szeretetét. És amikor találkozik a Damaszkusz úton egy látomás formájában Krisztussal, akkor Krisztus azt mondja neki, hogy nehéz néked az ösztök ellen rugódoznod. Te nem tudod kivonni magad azok alól a befolyások alól, amelyek az életed során téged értek, és ilyen benyomásként és befolyásként hatott rád István vértanú esete is. Te egyszerűen nem tudsz magyarázatot találni arra, hogy egy ember, akit leköpdösnek, meggyaláznak, megköveznek, hogy tud ennek ellenére szeretettel viseltetni a kínzó iránt. Erre nincs magyarázat. A Biblia kétféle titokról beszél. A titok az, amire nincs magyarázat. Az egyik a bűn titka. A bűn az azért titok, mert nincs magyarázat arra, hogy az önfeláldozó, másokért élő, a teremtményeinek a javát szolgáló Istennel miért fordult szembe az ember. Erre nincs magyarázat. És nincs magyarázat a szeretetre sem. Hogy az önző, a durva, a kegyetlen, a saját hasznát kereső embert miért szereti az Isten. És előbb-utóbb, miután erre nincs magyarázat, előbb-utóbb elgondolkodtatja magát az embert, hogy miért viszonyul hozzám szeretettel az Isten. Miért viszonyul hozzám az a valaki, aki különben nem kéne engem szeressen. Hadd mondjam el egy személyes élményemet. Én is úgy elő tudom számlálni az életemben azokat az eseteket, amikor megmagyarázhatatlan és különleges dolgokkal találkoztam. Egy olyan házban laktam, ahol 16 lakás volt, mindegyik földszintes, és milyen különleges helyen laktunk, ahonnan az összes lakás látszott. Hátul bejött valaki a kapun, akkor láttuk, hogy hova jön, ki az. És ezért nagyon sokan jöttek be hozzánk, mert ugye kíváncsi természetű lévén az emberfajta. Bejöttek hozzánk, mondva is csinált ügyek, hogy rajtunk, tehát az ablakunkon keresztül lássák az udvart. De így aztán sokféle emberrel találkoztam, sokféle megnyilatkozást láttam már gyerekfejjel is, de volt az udvarunkban egy lakó, történetesen a nagynéném. Én egyszerűen nem tudtam magyarázatot találni arra, hogy ez az asszony miért viselkedik úgy, ahogy. Meghalt a férje, beleesett egy kaszásverembe. A kaszásverem egy olyan verem, ahol vasak állnak ki, amit többnyire ilyen létragyanánt használnak. Hát szem három olyan sérülése volt, ami külön-külön halálos lett volna. Gyátba borult szegény asszony, nem sokkal később ugyanilyen kaszásveremben lelt a halálát a fia. Két unokát hagyott hátra és a menyét, akivel szobakonyhás lakásban élt, az én nagynéném. Ez egy olyan csúnya jellemi asszony volt, hogy miután már nem élt a férje, olyan ellenségesen viszonyult az anyósával szemben, hogy megtiltotta az unokáknak, hogy hozzá szóljanak. Amikor ő otthon volt, az unokák nem szóltak hozzá, be kellett menniük a szobába, ők a szobában laktak, nagynéném pedig a konyhában alakított ki magának egy rezidenciát, átadta a lakás érdemibb és értékesebb részét nekik, annak ellenére, hogy így viselkedtek. Nagyon utálatos egy teremtés volt a menye, és olyan sok megaláztatásban részesült ez az asszony, aztán nagyon súlyos betegség kerítette a hatalmába, agyhártyagyulladás, később rákos lett, és amilyen szelíd alázattal és türelemmel viselte ezeket a bajokat is, egyszerűen nem találtam rá magyarázatot. Tehát amikor én a későbbiekben a Biblia gondolataival közelebbi kapcsolatba kerültem, a személyes példaadás erejével hatottak rám ezek a korábbi életpéldák, nagynénémnek ezek a megnyilatkozásai, mert nem találtam rá magyarázatot. Hogy akit így gyaláznak, szidnak, pocskondiáznak, az hogy tud szeretni? És hogy nem unja meg, és hogy nem vág vissza, és hogy következetesen a maga kis nyugdíjából vesz az unokáknak, olykor talán figyelmességben részesíti a mennyét is, aki ismétlen utálatosabbnál utálatosabb viselkedési formákat vet fel, hogy kifejezze azt, hogy ő mennyire nem akar közösséget válni az anyósával. Na, ezek azok a dolgok, amelyek elgondolkodtatnak bennünket. Mélyen hívő asszony volt. Akkor én még nem tudtam, hogy a Krisztus szeretetéből táplálkozik, én csak a magatartását láttam, azt, hogy viszonyul a környezetéhez. Amikor már magyarázatot találtam, persze nem elfogadható magyarázatot, csak egyfajta oksági összefüggést, hogy azért, mert az Isten megismerte, de nem tudtam, hogy az Isten elkötelező szeretete önmagában magyarázat nélkül áll a dolgok hátterében, és indítja őt ilyen cselekedetre. Szóval leegyszerűsítve a gondolatmenetet, hadd mondjam el azt, hogy a Biblia arról beszél, hogy az emberi önzést egyetlen dolog képes meggyógyítani. Hogy bennünket az életre egyetlen dolog tud alkalmassá tenni. Ez pedig a maga érdemeire nem tekintő isteni szeretet és jóság. Azt mondja, nem tudod, hogy az Isten jósága téged megtérésre indít, mondja Pál apostol. És amikor egy ember az Isten jóságát megízleli, amikor személyes tapasztalati alapon fogalmat tud alkotni az Isten szeretetéről, és maga is érintetté válik személyesen, akkor megtanul szeretni így. Önmagáról megfeledkezve, a másik érdemeire oda nem figyelve, egyszerűen csak azért szeretve a másikat, mert őt az Isten eféle életvitelre, életfolytatásra elkötelezte a maga szeretetével. Igaz emberért talán megmerne halni valaki, a jóért talán még inkább. Az Isten pedig az irántunk való szeretetét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, amikor lázadtunk, amikor el akartuk határolni magunkat az Istentől, amikor inkább távolság tartásra rendezkedtünk be, hogy sem a vele való közösségalkotásra, már akkor szeretett. Mert az Isten nem tehet mást, mert hogy Isten a szeretet. Isten agapé, értéket teremtett a szeretet abban, amire irányul, és az Isten ilyen szeretetre akar bennünket megtanítani, és ebbe a szeretetbe belefér az ellenség szeretete is. Amikor én a másik érdemeire vagy érdemtelenségre való tekintet nélkül teszek a másikért, teszek a másik javára. Ha nem köszöni meg, ha visszaél vele, hogyha a hátam mögött kicsufol vagy szembe, csak azért, mert pipogyasságot és gyengeséget lát abban, hogy én szeretem őt és segítem őt, akkor is. Mert nem azért szeretem őt, mert hogy ő benne annyi érték van, hanem azért, mert az Isten szeretett engem. És ez életet átalakító hatalom. Ez magát az életet teremti meg egy-egy ember életében. És az előbb utaltam rá, az életre bennünket az önzetlenné válás tesz alkalmassá. Ez a világ elmúlik, mondja a Biblia, és ennek kívánsága. És az önzés önmegsemmisítő befolyás. Ebben a világban azért pusztul minden, mert hogy önző beállítottságából adódóan az ember nem gondol sem a holnappal, sem a holnap utánnal. A gyors azonnali haszonszerzés határozza meg az életét, és ennek köszönhetően pusztul a természet, és megy tönkre minden. Az a valaki, akit az Isten megtanít szeretni, az a maga öntetlen mi voltából fakadóan az életet szolgálja. A saját életét, a környezet életét, mert az Istentől tanul szeretettel viszonyul másokhoz. És amikor itt a hegyi beszédben azt mondja Jézus, hogy szeressétek ellenségeiteket, és áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, akkor erről beszél, hogy tanuljatok meg az Istentől szeretni. Engedjétek, hogy az Isten jósága elkötelezzen titeket efféle szeretetre, mert ezzel nem csupán másoknak használtok, hanem ti váltok magára az életre alkalmassá. És így megy át valaki a halálból az életre, mert az Isten majd az élet jogával ajándékozza meg azokat, akiket segíthetett az önzésből kigyógyulni. Nekik az Isten jósága kiszabadította az önzés és a halál hatalmából. És erről szól a Szentírás. A hegyi beszédben, ahol összegzetten és koncentráltan olvashatunk alapvető bibliai tanításokat és igazságokat, Jézus a maga igen-igen világos okfejtésével ezért fogalmazza meg ilyen rendkívüli egyszerűséggel, szeressétek ellenségeiteket, botránkoztató tudom, de aki az Isten szeretetét megismeri, annak nem. Az emberi logika szempontjából válhatatlan és botránkoztató, de akit az Isten jósága és szeretete megérintett, az megtanul másokért élni. Megtanulja még az ellenséget is szeretni. És ha megfigyeljük, bizonyára van a saját környezetünkben is, a saját ismeretségi körünkben is ilyen példa. A Biblia nem egy helyen beszél arról, hogy a jóság, a szeretet, a másik érdemére oda nem figyelés értéket teremt abban, amire irányul. Mert az Isten szeretetéből táplálkozik. És én úgy gondolom, hogy ez az egyszerű kifejezés, hogy szeressétek ellenségeiteket, ez annak bizonysága egy ember esetében, hogy az illető nem érzéketlen az Isten jósága iránt, és befogadja az Isten szeretetét, és szóbál az, hogy az Isten szereti őt, és személyes mentő szándékkal viszonyul hozzá. És miközben engedi az Isten az ő életét, befolyásolja, aközben lassan, de biztosan ő maga is megtanul ilyen szeretettel viszonyulni. Egyébként nem a környezet változik meg, hanem mi. Ugye ez erről van, szóval a környezeten nem tudunk változtatni, mert egy embernek az indítékait, meg a viselkedését nem lehet megváltozni. Érte meg lehet változtatni drasztikumokkal, félelmet lehet gerjeszteni emberekben, de a szívének az indítékai nem változnak meg, hogyha én mondjuk testi erőből próbálok valamit megoldani, vagy ráijesztek, vagy följelentem. Lehet, hogy begubózik, és visszahúzza a csápjait, de a lelkében semmi nem változik, csak keresi az alkalmat, hogy hol tud majd betartani, hol tud mondjuk úgy valamit ártani nekem, hogy a felelősségre vonásra ne kerüljön sor. De ha én változok meg, akkor, na bocsánat, hogy ilyet mondok, de nyilván nem ez a cél, hogy följön a levében, de mégis föl a levében egy kicsit, hogy hát ez nem ad fogást, nem ad támadási felületet. Most akkor én tele vagyok indulattal, most akkor hol vezessem le? Hát nem lehet rajta levezetni, mert nem hagyja. Nyájas, köszön, előre köszön, barátságos. Előbb-utóbb elengedem a zsebemben, a békülékenység jegyében a bicskát, vagy valami, mert hogy nem tudok vele mit kezdeni. A keresztényekkel általában nem nagyon lehet mit kezdeni, mert nem adnak támadási felületet. És hát ez a viszonyulás is, mondom, körülbelül, amit itt hallottunk, ezt tükrözi, hogy amikor az ember másképp néz a másikra, hogy ez egy szánalmas ember, aki nyilván nem érzi jó magát a saját bőrében sem, amikor tele van gyűlölködéssel, meg rossz akarattal. És hogyha az ember fölébe tud kerekedni ezeknek a dolgoknak, és az értékrendje, a gondolkodásmódja megváltozik, akkor a szívébe békesség költödik, és lehet, ahogy szokás mondani, a hátán fát vágni, akkor sem érdekli, mert nem fáj neki az, hogyha a másik ártani akar, inkább sajnálja azt a valakit. Még akkor is, hogyha konkrét fizikai károkozás történik. Közben kikerestem itt ezt a Biblia verset, hogyha valaki saját magának szeretné elolvasni, hosszabban idézném, mert azt mondja, hallottátok, hogy megmondatot szemet szemért, fogad fogért. Erre készek vagyunk, nem? Ez úgy bejön. Én pedig azt mondom néktek, ne álljatok ellene a gonosznak, hanem aki arcul üt téged jobb felől, fordítsd felé a másik orcádat is. És aki törvénykezni akar veled, és elvenni a te alsó ruhádat, engedd oda neki a felsőt is. És aki téged egy mérföld útra kényszerít, menj el vele kettőre. Aki tőled kér, adj néki, és aki tőled kölcsön akar kérni, el ne fordulj attól. Hallottátok, hogy megmondatott, szeresd vele barátodat, gyűlöd ellenségedet. Erről beszéltem, hogy embereket könnyű szeretni, akikben nagyon sok szép tulajdonság van, az ellenség pedig arra való, hogy gyűlöljük, mondja a régi mentalitás. Nézzük, hogy Jézus hogyan gondolkodik. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmat veszitek? Vagy a vámszedők is nem ugyanazt cselekszik? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekeztek másoknál többet? Nem a vámszedők is nem ugyanazonképpen cselekszenek? Legyetek azért tökéletesek, miképpen a ti mennyei atyátok tökéletes. Hogy az Isten személyes példaadás és az ő szeretetének elkötelező hatalma tesz bennünket más emberré, és tesz képessé arra, hogy köszönjünk azoknak, akik nem köszönnek vissza, hogy nyájasak és barátságosak legyünk azok iránt, akiknek barna éjfél a szeme pillantása, hogy Tódit idézzem, akik acsarkodnak és rosszat akarnak, ezek a magatartási formák kicsorbulnak a keresztény szemléleten és a keresztény viszonyuláson. Egy keresztényen nem lehet fogást találni. Lehet kárt csinálni neki, lehet gyalázni, de ártani nem. És ezért mondja Pál apostol, és ezt az ígét még hadd olvassam fel, a római levél 8. fejezetének a végén. Az úgynevezett predesztinációról szóló gondolat található itt, ami a szónak nem abban az értelmében predesztináció, hogy Isten egyeseket az üdvösségre elkülönít, hanem arról szól itt a Szentírás, hogy Isten egy ember életében hogyan nyilatkozik meg. Olvasom a 28. verstől. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik az Isten szeretik, azoknak az életében minden együtt munkálkodik a jóra. Mert akikről előre tudta, hogy őt szeretni fogják, idézem a görög szöveg eredetiét, azok esetében előre úgy rendelkezett, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig akik felül előre így rendelkezett, azokat el is hívta, akiket pedig elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ajándékozna vele együtt mindent minékünk? Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt, aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esetedik is érettünk. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy vetődelem, vagy fegyver? De mindezekben felettébb riadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, amely vajon a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ebben a Biblia összefoglalja azt, hogy milyen erőtartalékból táplálkozik az, ha valaki a külső bántásra, gyalázkodásra szeretettel viszonyul. Kicsoda vádolja az Isten válasz? Isten az, aki megigazít. Azt mondja, hogy kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől. Nyomorúság, szorongattatás, üldözés, vagy éhség, vagy megtelenség. Milyen hatalom az, ami másfajta viszonyulásra sarkal bennünket, hiszen az Isten fia szeretett minket. Azért, mert mások bántanak, ez jogalap arra, és indok arra, hogy megváltoztassam a magatartásomat. Tehát sokkal nagyobb hatalom hat rám. Az Isten elkötelező szeretet, amely mindennél erősebb, hiszen a saját fiának nem kedvelt, hanem őt mindannyiunkért oda. Tehát mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Az emberi természet arra van berendezkedve, hogy szemet szemért, fogad fogért. Hogy érvény szerezzen a maga jogainak sokszor mások ellenében is. A Biblia az önfeláldozó szeretet tanítását képviseli, és ez ellentétes az emberi szervezettel, az emberi természettel. És ezért mondja a Biblia, hogy a keresztény ember élete küzdelem. Nem másokkal, önmagával. Mert szembe kell fordulnom saját magam természetével, amikor önzetlen akarok lenni, amikor az Isten szeretetének hatalma alatt magamról megfeledkezve akarok másokhoz viszonyulni. Az emberi természet arra adna késztetést, hogy ne hagyd már, most már azért ne nőjenek a fejedre, ne engedd, hogy bohócot csináljanak belőled, ne engedd, hogy visszaérjenek a jóságoddal, most már mondd azt, hogy ennyi volt és elég. Az ő tulajdonfiának nem kedvedett, mondja a Biblia, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Ez az a hatalom, ami segít ebben a viselkedési formában kitartani.